Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, Isten hozott bennünket. Arra kérjük a testvéreket, hogy aki esetleg nem tette volna még meg, a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, halkítsuk le. Ahogyan ezt múlt vasárnap is hirdettem, egyházunk vezetése kérte, elrendelte azt, hogy gyülekezeti alkalmainkon a járványhelyzet miatt viseljünk maszkot. Ezt továbbra is fönntartjuk, köszönjük a testvéreknek a megértését. Szeretettel hívogatom a testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Kedden este 6 órai kezdettel fogunk gyülekezeti bibliaórát tartani. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk. Pénteken délután 5 órára hívjuk a konfirmandusokat, és pénteken a YouTube csatornánkon igemagyarázatot teszünk közzé. Jövő vasárnap is a megszokott rendünk szerint alakul Isten tiszteleti rendünk. 9:30 órakor kezdjük az Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szeretettel hirdetek a testvéreknek távolabbi alkalmakat. November 28-án, tehát 2 hét múlva lesz, az advent első vasárnapjának délutánján az advent nyitó családos alkalmunk. Kérjük a családokat, gyermekeket, hogy így készüljenek erre a délutánra. December 11-én lesz a gyülekezeti bibliaiskola következő napja, ez egy szombati nap, még ezt is fogom később hirdetni. Szeretettel hívjuk és invitáljuk a testvéreket ma délután a Nagyvárad téri református templomba, ahol délután 5 órai kezdettel a Biblia Szövetség Egyesület sorozata, a Fontos Kérdéseink című sorozat következő előadása hangzik. Az előadó Csénagy János református lelkipásztor lesz Pécerről, és azt a kérdést fogja körüljárni, hogy mit tanít nekünk a Biblia a lelki vezetésről. Isten hogyan vezet bennünket? Mit mond erről a Biblia? Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy bibliaolvasó kalauz, Calvin kalendárium, naptárak, új könyvek érkeztek az iratterjesztésünkbe, és ezek ott megvásárolhatók. Egyúttal azt is jelezzük a testvérek számára, hogy 28-án, tehát advent első vasárnapján az adventnyitó programhoz kapcsolódik majd egy könyvvásár, ahol a gyülekezet részére értékesítésre felajánlott könyveket és egyéb kiadványokat lehet majd kedvezményes áron megvásárolni. Azon a vasárnapon, ez nem csak délután lesz ez a könyvvásár, hanem már az Isten tisztelet előtt és után is lehetőség lesz ilyen vásárlásra. Bátorítjuk a testvéreket erre. Szeretettel megköszönjük mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt héten szépítgették környezetünket. Mindazoknak köszönjük imádságait, akik imádságban hordozták alkalmainkat, és imádkoztak és imádkoznak azokért a testvéreinkért, akik betegek, elesettek, vagy meglátogatták őket, telefonon keresték őket. Az Úr áldjon meg bennünket a szolgálatnak, az egymásra való figyelésnek a lelkületével továbbra is. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Szeretett testvéreim, Zsoltár énekléssel folytatjuk Isten tiszteletünket. Eheti Zsoltárunk, amelyből majd egy szakaszt magyarázok is ez Isten tiszteleten, a 89. Zsoltár. A 89. Zsoltárunkból fogunk most énekelni, méghozzá az első, a harmadik és a 7. versete Zsoltárnak. Az első vers így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Hitvallásunkból olvasok föl Heidelbergi K.T. 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, amelyek az imádságról vallott hitvallásunk, azon belül pedig az úri imádságról, a mi atyánkról esik szó itt. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen, tudnélik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nékünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő minden hatóságától várjunk minden testi, lelki szükségünk kielégítését. Gyertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által taníts meg bennünket úgy közeledni te hozzád, ahogyan az méltó, szent félelemmel, alázattal és mégis gyermeki bizalommal. Köszönjük, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért, és egyedül csak ő érette, atyánknak szólíthatunk téged, és ezzel a lelkülettel közeledhetünk te hozzád. Így tesszük ezt most is, Isten tiszteletünkön, amikor eléd járulunk, és alázatos szívvel azt kérjük tőled, hogy részesíts bennünket abban az áldásban, hogy szent lelked által igédet élővé teszed közöttünk. Hadd halljuk meg, és hadd értsük meg, mennyei édesatyánk, a te szavadat, a te tanításodat. Hadd lássuk meg a te szavadban hozzánk való atyai szeretetedet. És könyörüljél meg rajtunk, hogy mindez arra indítson bennünket, egyen-egyenként mindnyájunkat, hogy téged mindennél jobban szeressünk. Hogy hozzád mindennél nagyobb hűséggel elkötelezzük magunkat. Hogy eltávoztassunk az életünkből mindent, amit te nem szeretsz, és ami te hozzád nem méltó. Vezesd erre, és így a mi életünket, gondolkozásunkat, hogy ne csak szavunk legyen az, hogy a te néped vagyunk, hanem a te arcod, a te dicsőséged fölragyoghasson rajtunk. Kérünk, így emlékezz meg rólunk minden szükségünkben, amely most talán lefoglalja a mi gondolatainkat, minden félelmünkben, amelyek rettegésben tartanak bennünket. Szabadíts föl ezek alól bennünket, és vonj magadra a mi figyelmünket, hogy nálad és benned találjunk békességre, boldogságra és megnyugvásra. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Ahogyan az imént is jeleztem, heti zsoltárunk a 89. zsoltár, és ebből a zsoltárból olvasok föl most egy szakaszt, nevezetesen a 89. zsoltárnak a 14. versétől a 19. verséig terjedő szakaszt. Ezeket találjuk itt megírva. Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket, mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmuk, mert az Úrtól van a pajzsunk, Izrael szentjétől a királyunk. Kedves testvéreim, talán vannak közöttetek, akik már elolvasták ezt az egyébként nem nagyon rövid zsoltárt, és azért az a reménységem, hogy lesznek olyanok, akik elolvassák ezt a zsoltárt ezen a mai napon, az egészet, vagy az elkövetkezendő héten, és szembesülni fognak azzal, hogy ebben a zsoltárban igen sok mindenről esik szó. Azért olvastam ezt a rövid szakaszt most ebből a zsoltárból föl, ezt a néhány verset, mert ebben a szakaszban egy érdekes témakör kerül elénk. Méghozzá az, hogy honnan származik Isten népének a boldogsága, a tekintélye és az ereje. Így is mondhatnám, honnan származik az egyház boldogsága, tekintélye és ereje. Talán azt gondoljátok, hogy a boldogságról még illik szót ejteni, de minek akarunk mi tekintélyesek, meg még inkább erősek lenni. Vajon ezek a jellemvonások nem mondanak-e ellent mindannak, amit így szoktunk összefoglalni, hogy keresztjén alázat. Kell egyáltalán erről szót ejteni, hogy az egyháznak legyen tekintélye és legyen ereje? Testvéreim, az ige szót ejt róla, és ezért mi sem kell, hogy hallgassunk erről. De jól kell értenünk azt, hogy az egyháznak honnan származik a boldogságán túl a tekintélye és az ereje. Ezt a zsoltárt a kutatók úgy vélik, hogy a dávidi uralkodóház hanyatlása után írták, tehát valamikor a kettős királyság idejében, amikor már ketté szakadt az ország. Rendkívüli aktualitása van ennek a zsoltárnak ma is, hiszen mint egykor a szerző, akit Isten megihletett és írta ezeket a gondolatokat, úgy azt gondolom, hogy mai mi magunk is annak vagyunk a tanúi, hogy az egyház, mint a önmagában sem lenne eléggé boldog, és az is egyre jobban kikristályosodhat a gondolkozó, a híreket, a kor történetét figyelő ember előtt, hogy tekintélyt vesztett és erőtlen is az egyház napjainkban. Hiány vagyunk a boldogságnak, a tekintélynek és az erőnek is. Persze nehéz ezeket a szavakat kimondani, nem jól eső dolog önmagunkról ilyen módon nyilatkozni, és talán ezt se tartom kizártnak, hogy nem mindannyian értünk abban egyet, amit az imént elmondtam az egyházról. Sokan kérdezik azt ma, hogy valóban hanyatlásban vagyunk? Valóban nincs erő, tekintély és boldogság az egyházban és az egyház által? Ha az egyház hatását nézzük, testvérek, amit a környezetére gyakorol, akkor talán mégsem fogunk sokat vitatkozni ezen, hanem szomorú szívvel, de mégis elfogadjuk azt a tényt, hogy volt már szebb, hatásosabb az egyházi tanítás és az egyházi jelenlét nem csak a magyar nép között, hanem szerte Európában és a világon. Nem véletlen, és éppen ezért foglalkozik e kérdéssel egyébként maga az egyház közössége is szerte a világon, noha nem olyan hangosan foglalkozik ezzel a ténnyel az egyház közössége, mint egyéb kérdésekkel szokás foglalkozni mostanában. De higgyék el a testvérek, hogy egyházi közösségek, egyházi vezetők igen-igen sokat gondolkoznak azon, hogy miért is olyan az egyház napjainkban, amilyen. Miért nem vagyunk boldogok, miért nincsen tekintélye annak, amit mondunk, és miért nincsen erőnk. Csak, hogy a hozzánk legközelebb és legjobban mérhető dolgokról szóljak, ami aktualitását is adja annak, hogy gondolkozzunk erről a kérdésről, az nem más, mint amivel mi magunk is szembesülünk, hogy a koronavírus elterjedése óta szerte a világon megfogyatkoztak a gyülekezetbe járó emberek. Az elmúlt időszakban nagyon sok református kollégával, római katolikus, evangélikus, baptista, adventista kollégával nyílt módon beszélgetni, és azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a beszélgetéseinkben a megkérdezetteknek körülbelül 95%-a azt mondta el, hogy igen, megéreztük, nem vagyunk annyian, nem jöttek vissza a gyülekezeti tagok a gyülekezetbe, nem lett a sokkoló helyzet után valami hatalmas ébredés, nincs az a mélyről jövő szomjúság, ami más világ tragédiák után megszokott jelenni az emberekben, nem áramlottak többen a gyülekezetünkben, hanem mindenhol, az esetek csekélyke százalékát kivéve, azzal kell szembesülnünk, hogy mintha elfogytunk volna egy kicsit. Mintha elmaradoztunk volna egy kicsit. Szóval azt gondolom, hogy van aktualitása a kérdésnek, ezért most arra keressük a választ mi magunk is, hogy honnan származik Isten népének a boldogsága, honnan származhat Isten népének a tekintélye és az ereje, honnan származik az egyháznak ez a néhány jellem vonása. Mielőtt a válaszra térnénk, amit pontosan megad nekünk a Zsoltár, és megadja nekünk ez a felolvasott rövid szakasz, fontosnak tartom, hogy kiemeljük a kérdésünkben megfogalmazott sorrendet, testvérek. Boldogság, tekintély, erő. Ezek ugyanis majd, ahogy látjuk a választ, egymásból következő dolgok. Nem lehet őket össze-vissza kevergetni. Előbb meg kell születnie a boldogságnak, hogy aztán legyen tekintély, és ebből származik majd ki, ehhez kapcsolódik az erő. Nos, a Zsoltár fölolvasott szakaszának a válasza, a mi kérdésünkre, amivel foglalkozunk, így fogalmazható meg: Isten népének a boldogsága, Isten népének tekintélye és ereje abból származik, hogy Isten népe miként tekint az egyház urára. Úgy is mondhatnám, mindezek abból származnak, hogy miként tekintünk Istenre, milyen a mi Isten képünk. És a Zsoltár feltárja előttünk Isten képét, ahogy nekünk minimálisan Istenre kell tekintenünk. A Zsoltár nem egy teljes képet ad Istenről, mert a teljes képet maga a Biblia egésze adja meg nekünk Istenről. De elmond néhány alapvető dolgot, amit Istenről nekünk tudnunk, hinnünk kell ahhoz, hogy boldogok, tekintélyesek és erősek legyünk. Istenről így beszél a Zsoltáros, az ő karja hatalmas, keze erős, jobbja felséges. Ez az első dolog, amit elmond Istenről. Aztán utána azt mondja, hogy igazság és jog az ő trónjának, az ő uralkodásának a támasza. És végül harmadszorra azt mondja el Istenről, hogy szeretet és hűség jár előtte. Testvérek, ez a három motívuma Istennek, jellemvonása Istennek igen-igen fontos és nélkülözhetetlen ennek felismerése, elfogadása ahhoz, hogy Isten népe boldogan, tekintélyesen és erősen legyen jelen ebben a világban. Az egyháznak kell legyen egy hiteles Isten képe. Hiteles Isten képnek csak az mondható, amit Isten mond önmagáról, tehát a kijelentésen, Isten önkijelentésén alapul. Azért csak ezt fogadhatjuk el hiteles Isten képnek az egyházban, mert Istenről nincsen más információnk. Istent nem látta soha senki. Annyi információval rendelkezünk róla, amennyit ő közölt magáról. És ennek az útja, módja, formája nem más, mint a kijelentés, az írott ige, amit most a kezünkbe tartunk. Tehát a helyes Isten képünknek erre kell alapozódnia, és ezen kell nyugodnia. Istenre tehát úgy kell tekinteni az egyháznak, mint aki hatalmas karja, erős keze és felséges jobbja által uralkodik mindenen. Tehát Isten uralkodó, aminek az a lényege, hogy ő azért áll mindenek felett, mert előbb volt mindeneknél. Isten erős karja, erős keze és felséges jobbja által hozta létre a nem láthatókból a láthatókat. Mi még sehol nem voltunk, amikor Isten világa már létezett, és Isten létrehozta a mi világunkat. Ezt a világot, amiben beleszülettünk mi magunk is, amelyben tapasztalatokat szerzünk, amelyben fölnövünk, megöregszünk, amelyben beleszülettünk, és amelyből majd elhalunk egyszer. Testvérek, Isten mindezek felett áll. Ő megelőzte mindezeket. Aki egy kicsit is veszi a fáradtságot abba, arra, hogy betekintsen a világba, a világnak a szerkezetébe, hogy mit is jelent a világ, mit is jelent az a környezet, amiben én élek, az azt gondolom, hogy minimum meg fog egy picit rettenni, de mondhatom így is, hogy el fog csodálkozni. Méghozzá azon fogunk elcsodálkozni, hogy a világ, amiben élünk, egy rettentő bonyolult rendszer. Itt minden mindennel összefügg. Egy olyan bonyolult rendszer, aminek örülhetünk, ha csak bizonyos apró kicsinke részleteit átlátjuk. És minél jobban vizsgáljuk a világot, annál jobban arra jövünk rá, hogy hát ebből én nem ismerek semmit. Hogy én nem is tudom valójában, hogy hogyan működik a világ. Csak a felületes szemlélő csapja be magát azzal, hogy én értem a világ működését. Hogy én tudom, hogy a világ miként működik. Testvérek, a világban egy csomó olyan folyamat van, amit meggyőződésem szerint még a tudomány sem ismer. Fogalmuk nincs róla. A tudománynak vannak ismeretei részterületeken, igen mélyre hatóak, de általában a tudomány nagyon messze áll még attól, hogy ezt az egészet értse. Miért fontos ez? Azért, testvérek, mert arról beszélünk, hogy ez a világ nem magától van, hanem Isten alkotta meg. És a világnak a bonyolultsága, előttünk való érthetetlensége arra döbbent rá bennünket, hogy az az Isten, aki ezt a világot létrehozta, hadd mondjam így, remélem Isten sem veszi sértésnek, hogy az az Isten valami hatalmas koponya. Azt szokták mondani az emberek, a nagy tudósok, ez olyan hatalmas koponya. Testvérek, hát az Isten, aki ezt az egészet átlátta, megteremtette, megalkotta, az valami hatalmas intelligencia. Méghozzá olyan intelligencia, testvérek, amit nem tudunk még csak modellezni sem, meg előállítani sem. Hiába gondoljuk azt, hogy mi tudunk gyártani intelligenciát. A világban ma hatalmas erők, pénzek mennek el arra, hogy mesterséges intelligenciát fejlesszünk. Amiről azt gondoljuk, hogy a végén majd okosabb lesz nálunk. Hát valószínű, hogy talán, hogy gyorsabb lesz nálunk. Azt el tudom képzelni. De az ember nem tud okosabbat gyártani magánál. Testvérek, Isten létrehozta ezt a világot, szavával megteremtette ezt a világot, hatalmas karja, erős keze által, és az ő felséges jobbja által. Isten igaz és jó dolgot hozott létre az ő erejével, amikor megteremtette ezt a világot. Jaj, milyen balgaság, amikor az ember arra vetemedik, hogy azt mondja, azt gondolja, hogy a világ az a véletlenek műve. Az a véletlenek műve. Testvérek, véletlenül nagyon ritkán történnek olyan dolgok, amik számunkra igazán hasznosak. Mondhatnám, várhatjuk azt, hogy véletlenül egyszer csak majd ott áll egy Rolls-Royce az udvarunkon. Lehet várni egy életen keresztül is, mert ennek igen kicsinyke az esélye, hogy egyszer csak ott terem egy luxus autó a házunk udvarán. Aki rátekint a világra, az nem ezt fogja látni, hanem ennél egy sokkal-sokkal bonyolultabb, minden-mindennel összefüggő rendszert. Milyen balgák vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy mindez csak úgy véletlenül. Jaj, milyen balgák vagyunk, amikor azt gondoljuk, hogy Isten csak elvetette valaminek a magját, aztán az magától ilyenné lett. Vannak a teista evolúcionisták, akik azt mondják, hogy Isten előidézte a véletlent, aztán utána magától ilyenné lett a világ. Nem akarják ők Istent kivonni a dolgokból, de csak annyit tulajdonítanak Istennek, hogy azt a véletlent ő idézte elő, és aztán egy hosszú fejlődés eredménye az a világ, amiben most élünk. Isten azt mondja magáról, nem elrejtve a Bibliába, nem nehezen megtalálhatóan, hanem rögtön az első oldalon, az első versekben azt jelenti ki magáról nekünk, akik ennek nem voltunk a szemtanúi, hogy ő a teremtő, aki hatalmas erővel hozta létre azt a jót, ami a mi világunk. Azt a jót hatalmas és erős keze szava által teremtette meg, méghozzá felségesnek. Felségesnek. Testvérek, az első motívum az Isten képünkben, amit helyre kell tennünk, az Isten hatalmáról, erejéről és felségességéről való képzelődésünk. Amivel kapcsolatosan meg kell értenünk, hogy nem hasonlíthatjuk azt semmiféle földi hatalomhoz, erőhöz, meg felségességhez. Mert Isten más. Isten mindeneket megelőz, és Isten mindenek előtt jár. De másodszorban, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, Isten nem csak megteremtett, hanem igazgat is, és ebben az ő igazgatásában, ahogy felügyeli a világot, benne a mi életünket is, igazság és jog az ő trónjának a támasza. Vagy ahogy a másik fordításunk mondja, hogy az igazság és a jog alapján áll az Isten trónja. Magyarán helyre kell tennünk az Isten képünkben azt a motívumot is, hogy hát Isten megteremtett mindeneket, de aztán itt a dolgok már ő nélküle mennek. Olyan szép, hogy ez a Zsoltár elmondja, hogy a trón ott van, Isten ott van rajta. Isten nem hagyta el a világot. de az ő trónja az igazság és a jog alapján áll. Testvérek, Istenről meg kell értenünk, mert ezt jelenti ki magáról, hogy ő nem szubjektív módon uralkodik abban az értelemben, hogy kényére, kedvére változtatgatná hangulata szerint elveit, hanem Isten örökre megfogalmazott igazság és jog alapján uralkodik. Így vezeti ezt a világot. Isten nem improvizál. Ma halljuk az bizonyos csoportoktól, hogy ha ők hatalmat kapnak, akkor őket nem érdekli a jog. Őket nem érdekli a fönnálló jogrend, alkotmány vagy mi egyéb, majd ők tesznek az ő saját szubjektív belátásuk szerint. Azt mondja el nekünk ez a Zsoltár, hogy Isten soha nem tesz ilyet. Isten jog és igazság alapjain, méghozzá örökkévaló, megváltoztathatatlan jog és igazság alapjaira építette föl az ő uralmát. Isten nem módosít soha törvényeket. Azért nem módosít, mert ahogy a nő örökkévaló, úgy mindazok a törvények és jogok is örökkévalók, amelyeket ő a maga számára is gyakorol, elkülönít, és amit nekünk ad. Mondhatom azt is a testvéreknek, de ne értsük félre ezt a kifejezést, de helyesen meg fogjuk érteni. Isten kiszámítható. Mert ahol jog van és igazság van, testvérek, ott lehet kiszámítható életet élni. Ahol én tudom, hogy a tettemnek mi a következménye. Az mindig káros és szomorú, amikor jog és igazság bizonytalanságba kerül egy társadalom. Ahol már nem lehet pontosan tudni, hogy valaki valamiért egyáltalán fog-e következményekben részesülni. Isten kiszámítható. Ő alkotta meg a jogokat és az igazságokat, amelyekhez hozzászabja magát, és amelyeket alkalmaz ezzel a világgal kapcsolatosan is. Ha megismerjük Istent, megismerjük az ő igazságát, az ő jogait, akkor bizonyos értelemben Isten kiszámíthatóvá válik a mi számunkra. Ő maga elmondja, hogy a bűnnek mindig van büntetése. És ő elmondja azt is, hogy az igazságnak mindig van jutalma. Isten mindig így gyakorolja. Nem bontja le szubjektív módon. Hát ez a barátom, ez meg a barátomnak a barátja, ővel elnézőbb leszek. Isten soha nem gondolkozik úgy, hogy mivel ezt a bűnt XY követte el, jaj, hát ő nagy ember, ő neki elnézem. Jaj, őt nem büntetem meg annyira. Isten uralma, amivel uralja ezt a világot, értsük meg, az igazság és a jog alapjain áll. Ez azt is jelenti, hogy még inkább megértsük azt, amiről ez a Zsoltár beszél nekünk, hogyha Isten nem volna végtelen következetes a jogok és az igazság területén, akkor Isten már nem uralná ezt a világot. Ha Isten meghasonlott volna, akkor elvesztette volna ezt a világot. Mert mindig ez szokott lenni. Hogy amikor egy hatalom önmagával meghasonlik, akkor megbukik. Ez egy törvény a világban. Ha Isten önmagával meghasonulna, a szubjektív módon egyikkel így, másikkal úgy bánna, akkor már rég nem uralkodna ezen a világon. De az ő uralma, az ő trónja, minek az alapjain épült föl? A jognak és az igazságnak az alapjain épült föl. Ezért lesz, és ezért marad Isten mindörökké ennek a világnak az ura. Nem Kína, nem Amerika, nem Oroszország, nem az Unió, meg akárki a csoda, nem diktátorok ennek a világnak az urai, hanem egyedül Isten. A harmadik vonás, amiről szólok a testvéreknek, az az a vonása Isten képének, hogy amikor Isten az emberhez közeledik, akkor ez a szeretet és a hűség útján teszi. Egy ilyen képet használ itt a zsoltáros, amikor azt mondja, hogy szeretet és hűség jár előtted. Megelőznek téged a szeretet és a hűség. Olyanok, mint valami hírnökök, akik bejelentik az érkezésedet. Veled nem lehet máshogyan találkozni, te nem jössz máshogyan az emberekhez, csak úgy, hogy jön előtted a szeretet és a hűség. Nagyon fontos, testvérek, az, hogy értsük, hogy ez egy külön jellemvonás. Isten képében egy külön motívum, azaz önállóan mindig így van. Amit szeretném, ha látnának a testvérek, hogy Isten szeretete és hűsége nem az igazsága és a jog ellenében érvényesül, hanem azokkal teljes harmóniában. Mert az Isten képünkben, valljuk meg őszintén, hogy mi ezeket nem szoktuk együtt látni. Amikor beszélünk Isten jogosságairól és igazságáról, akkor gyakran úgy gondolkozunk erről, hogy hallgatunk arra, hogy Isten szeret. Mert úgy érezzük, hogy nem passzolnak össze. Amikor a szerető Istenről, a hűséges Istenről beszélünk, akkor meg úgy akarunk róla beszélni, gondolkozni, hogy felejtsük el az igazságot és a jogot. De ahogy itt a zsoltáros elmondja nekünk, testvérek, Istenben ezek a dolgok harmóniában vannak. Nem egyik a másik ellenében. Nem úgy van, hogy a szerető Isten nem igazságos. Nem úgy van, hogy a hűséges Isten nem gyakorolja a jogait. És fordítva is igaz. Isten igazsága nem szeretet nélküli. És Isten joggyakorlása nem hűtlenség. Isten együtt ilyen. Szeretet és hűség jár előtte, így közeledik az emberhez a maga igazsága és joga szerint a mindenható, teremtő és uralkodó Isten. Mit jelent ez az Isten kép? Azt jelenti számunkra, testvérek, hogy az egyház nem gondolkozhat, és nem beszélhet másként Istenről, mint mindenható teremtőről, mint igazságos uralkodóról, és mint szeretettel és hűséggel teljes szövetségesről. Egyszerre kell beszélnünk Istenről, mindezeknek az alapvető jellemvonásoknak az alapján. Az egyház tagokból áll. Az egyház nem az emberektől független valóság. Tehát így mondom, valójában nekünk, embereknek nem lehet más képünk, nem lehet más hitünk, nem lehet más beszédünk Istenről, mint az, hogy ő mindenható teremtő, igazságos uralkodó, szeretettel és hűséggel teljes szövetséges. Azt mondtam, az egyház boldogtalanságának, tekintély és erőt vesztett állapotának azt jelöli meg mindezek okának a zsoltár, hogy az egyháznak helytelen az Isten képe. ezek fényében kell nekünk átgondolnunk, testvérek, hogy mi magunk mit hiszünk. Milyen képet ápolunk magunkban Istenről. És mint egyház, milyen képet sugallunk és tanítunk Istenről. Sajnos az egyház már nem tanítja sokszor Istent, mint teremtő Istent. Ó, egy tudománnyal teljes világban nem trendi dolog azt mondani, hogy Isten szólt és lett. Ó, a mai világban nem trendi dolog azt mondani, hogy Isten 6 nap alatt megalkotta a Földet. Amikor a világ tudósai évmilliárdokról, billiókról beszélnek, ó, az egyház megkísértetik, nehogy olyan maradiak ócskák legyünk már, hogy mi meg napokba korlátozzuk. Elhíve azt, amit Isten mondott, ennek a világnak az előálltát. Talán az egyik legrosszabb befolyás, amit a tudomány gyakorolt az egyházra, az éppen az Isten képének a megrontása. Amikor a felvilágosodás Isten létét is kétségbe vonta, és a tudományt Istenné tette, isteni piedesztára emelte, akkor az egyház ahelyett, hogy ragaszkodott volna az Isten önmagáról adott képéhez, annak hirdetéséhez, az ahhoz való hűséghez, nos az egyház elkezdett a tudományhoz alkalmazkodni, és ennek az a vége, hogy a 20. században alig-alig akadt már olyan egyháztest, amelyik a teremtés történetet, amely az Isten felségéről beszél, az Isten hatalmáról beszél, testvérek, úgy tanította volna, ahogyan az a Szentírásban megvan írva. Ha nem jó az Isten képünk, ha már nem hiszük, hogy Isten felséges, ha nem hiszük, hogy az ő karja erős, hogy ő hatalmas, testvérek, akkor ebből az következik, hogy elvesztjük a boldogságunkat. Értik a testvérek, azt mondja a Zsoltáros, hogyha helyes a mi képünk Istenről, akkor az azt fogja előidézni, hogy boldogok vagyunk ő vele. Boldogok vagyunk ő vele. Amíg helyes a képünk, amíg őt annak látjuk, amikor Isten már nem látjuk olyan hatalmasnak. Persze, beszélünk mi arról, hogy hatalmas az Isten. Mondjuk mi, hogy az Isten megtehet dolgokat. És közben az eszünk, az mindig meghúz egy határt. Azt mondja, hát ezen a kereten belül Isten biztos, hogy megtehet dolgokat. Persze. Testvérek, Isten helyes képe az, hogy Isten nem korlátozza semmi. Nincsenek határai annak, hogy Isten mit tehet meg az ő igazságán és a jogán kívül. Az ő erejében nem korlátozza őt senki és semmi. És mindaddig, amíg a saját gondolataink alapján Istent korlátozzuk, amíg őt lehúzzuk a magunk tudásának a szintjére, addig nem lehetünk boldogok mellette. Addig nincs nyugodalmunk az ő erejében, az ő hatalmában, testvérek, mert akik csak úgy gondolkozunk róla, hogy egy kicsit nagyobb nálunknál, egy kicsit többet tud nálunknál, kicsit messzebbre ér el a keze nálunknál. Tudjátok, ez nem ugyanaz, mint amikor az ember hiszi, hogy az Isten mindenható, hogy mindenhova elér a keze, hogy mindenek fölött való. Hogy őt semmi nem korlátozza a cselekvésben. Tudod, hogy ki a szövetségesed? Milyen képed van róla, kedves testvérem? Ha nem helyes az képünk Istenről, ha ezeket az isteni alapvető vonásokat nem vesszük komolyan, amit ő magáról kijelent, testvérek, akkor elindultunk a boldogtalanság útján. Akkor nem jelent már nekünk Isten semmit, ami által mi boldogokká lehetnénk. De amikor Istenre úgy tekintünk föl, mint mindenhatóra, mint korlátok nélkül uralkodó személyre, akkor mit mond? Azt mondja a Zsoltáros, hogy amikor az ő világosságában járunk, akkor ő fölmagasztal bennünket. Ő fölmagasztal bennünket. A Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Mózes Istennel beszélgetett a Sínai hegyen, Isten tanította őt, és Mózes befogadta a szívébe és a lelkébe az isteni tanításokat, akkor mi történt? Mózes lejött a hegyről, és sugárzott az arca. Annyira sugárzott, hogy le kellett takarják az arcát. Nem tudtak ránézni. Testvérek, nem történt más, mint Isten felmagasztalta Mózest. Nem valami belső sugárzás volt ez, hanem Istennek a visszatükröződése. Mózes látta, elfogadta Istent olyannak, amilyennek Isten ott megmutatta magát neki a Sínai hegyen. Nem vitatkozott Istennel, nem korlátozta Istent, komolyan vette Istent, és az Isten felmagasztalta őt. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Mózesnek Isten tekintélyt adott. Tekintélyt adott. És mit mond harmadszor a Zsoltáros? Hogy amikor Isten így felmagasztalja azokat, akik hozzá azáltal kerülnek közel, hogy igazat adnak neki, azok kegyelme által növekvő befolyással bírnak. Mert a hatalom, az erő, amiről beszélünk, az nem más, mint befolyás. Magyarán Isten kegyelme által befolyásossá teszi az ő népét. Miben tesz bennünket befolyásossá? Abban, hogy mi döntsük-e, hogy mennyi lesz az adó, meg a bőség kosarából ki mit fog venni? Testvérek, biztos fontos befolyások. De tudjátok, hogy mi az igazi befolyás, amiben Isten bennünket beavat? Az az, hogy emberek a halálból az életre születnek meg. Na ez az igazi befolyás. Nem az a befolyás, hogy hónaptól mennyi lesz a nyugdíj. Fontos dolog, nem vitatom. De csak addig szól, amíg le nem áll a szívünk, és el nem temetnek bennünket. Az egyetlen igazi, valós befolyás az emberek életébe az, amikor emberek újonnan születnek, és a kárhozatból az örök életre kapnak meghívást. Mit mond a Zsoltáros? Hogy azok, akik Istenre úgy tekintenek föl, mint mindenhatóra, azoknak ő tekintélyt ad, és kegyelméből növekszik a hatalmuk, az erejük, a befolyásuk ebben a világban. Tudjátok, mondhatom így is, hogy ennek a világnak a megtérése, magához térése, ébredése mindig azzal kezdődik, hogy Isten népe megébred, Isten népe rácsodálkozik arra, hogy ki is a mi Urunk. Hogy Isten népe megtisztul, eltávoztatja magából és maga közül mindazokat a látásokat és hamis istenképeket, amelyek nem a kijelentésen alapulnak, és a magáévá teszi azt az Istent és azt az istenképet, amit ő közöl velünk. Amikor az egyház igaz istenkép nélkül akar befolyást gyakorolni, tekintélyt szerezni, akkor mindig a romlás útjára lép, és a romlás útján jár. Milyen képünk van Istenről, testvérek? Miként tekintünk Istenre? Hisszük és annak látjuk őt, aki magát nekünk kijelentette? Vagy van egy sajátos, magunk módján megalkotott képünk róla? Hisszük, hogy minden hatalom az övé? Hisszük, testvérek, azt, hogy igazságosan és joggal cselekszik Isten minden időben, ma is? Értjük és hisszük, hogy a hozzánk való közeledése minden időben, a velünk való kapcsolata minden időben szeretet és hűség. Komolyan vesszük ezt, testvérek? Amíg nem helyes a képünk róla, addig nem lehetünk boldogok vele és mellette. Ha kiváltságosnak tartjuk azt, hogy előtte és vele élhetünk, akkor viszont ő fel fog magasztalni, és befolyássos emberekké tesz bennünket. Eszközeivé lehetünk. Mások megtérésében, újonnan születésében. Drága testvérek, ehhez legelőször nekünk magunknak kell megújulnunk. Gondoljuk csak át, mit hiszünk a mi Urunkról, Istenünkről. És kezdjük el magunkévá tenni mindenek előtt azt a képet, amit ebben a Zsoltárban is magáról elénk tár. Amen. Gyertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva a 487. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 487. dicséretünknek énekeljük tehát az 5. és a 6. versét. Reménységgel ruház fel.
Reménységgel ruház fel, ördög törében ehessem, szívem hozzád gerjeszt fel, ne csak hasznomat keressem. Atya fészen szeretetet, Atyám bor életet, szeress, mint sajátodat, kövessem akaratodat. Szent ígédet vallanom, adjad tisztán homály nélkül, és szolgádnak mondatnom, mindenképp mutatás nélkül. Kincsel semmit sem gondolok, más jutalmat várok, a szentek seregében tarts meg gyülekezetében.
Foglaljuk elejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztettél és emlékeztetsz bennünket arra, hogy boldogtalanságunk oka éppen abban áll, hogy nem látunk téged annak, akinek te bemutatkozol, akinek kijelented magadat. Olyan nehéz ezt elfogadnunk és elhinnünk, hiszen arra gondolunk, akkor lennénk boldogabbak, ha egészségesebbek lennénk, ha szabadabbak lennénk, ha több pénzünk lenne, ha nem múlt volna el életidőnk döntő része. Könyörülj meg rajtunk, hogy igazat adjunk neked, és megértsük végre azt, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha elfogadunk téged, annak látunk téged, aki te vagy. Dicsőítünk téged azért, hogy bemutatkozol nekünk, hogy föltárod előttünk a te valós képedet, És köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy járuljunk-e valós kép alapján te hozzád életünknek minden idejében. Hiszen te szeretettel és hűséggel közeledsz hozzánk, igazságosan és joggal. Kérünk téged, Urunk, tisztogasd a mi képünket te rólad, hogy fölragyoghasson rajtunk a te orcád, hogy tekintélyünk lehessen, de tőled való, nem kierőszakolt, nem magunknak csinált, hanem felülről való, és hogy végül áldássá lehessünk e földön azáltal, hogy szent ügyednek, a lélekmentésnek eszközeivé válhatunk. Köszönjük, hogy nyitva van ez a lehetőség mindannyiunk előtt, ezért kérünk téged arra, adjál csendet a mi szívünkbe, átgondolni mindazt, amiről a Zsoltár alapján velünk most beszéltél. Nyugtalaníts mindaddig bennünket, amíg nem gondolkozunk rólad helyesen, és amíg hamis gondolkozásunk alapján nem viszonyulunk hozzá teljesen. Használd erre ezt a mai napot is életünkben. Kérünk, maradj velünk az elkövetkezendő héten, tedd kezünk munkáját áldottá, maradandóvá, áld meg otthonainkat, családjainkat, szeretteinket önmagaddal, emlékezz meg azokról, akik szükséget szenvednek, kórházba indulnak, műtétekre, erősíts meg őket testükben és lelkükben, s kérünk orvosaikért is, adj nekik bölcsességet, türelmet. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy tanácsolj bennünket e mostani helyzetben is, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami igazán szükséges, s a lehetséges, vedd el rólunk e járvánnyal teli napokat. Maradj a mi őriző pásztorunk. Köszönjük, hogy így tekinthetünk te reád, aki körülveszed a te népedet, oltalmazod és véded, úgy, ahogyan erre senki sem képes. Legyél áldott azért, hogy szólítgatsz bennünket, és magadhoz hívogatsz mindannyiunkat. Amen. Az elkövetkezendő percben Kiki saját imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket közösen is, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot imádkozva. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk ének szóval Isten tiszteletünket, összejövetelünket, a 297. számú dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek az első, második, valamint a 7., 8. és 9. verseit fogjuk most énekelni. tehát 297. dicséretünk első, második, hetedik, nyolcadik és kilencedik verseit. Ó, seregeknek hatalmas királya!
Királya, a nagy Istennek, mi teremtőnknek, gondviselőnknek, szerelmes szent fia. Szent indulattal minden hívő lélek, téged magasztal, ó fő bölcsesség, áldott Istenség. Te vagy az Ura, választott népednek. Megváltál, drága szent véreddel, megszabadítál bűntől, haláltól, akár hozattól, elég tételhez.